Isten tiszteleten a Biblia utolsó könyvéből, a Jelenések könyvéből olvasok egy részt, a 7. fejezetnek a 9. versétől a fejezet végéig, tehát Jelenések könyve 7. fejezetének 9. versétől végig ülve hallgassuk meg most az igét. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, melyet megszámlálni senki sem tudott. A trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltották, az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trón, a vének és a négy élőlény körül, arcra borulva a trón előtt, és imádták Istent eképpen, ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, a mi Istenünké örökkön örökké, ámen. Ekkor megszólalt az egyik vén, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam neki, Uram, te tudod. Ő így válaszolt, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és a trónon ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé. Sem a nap heve, sem más hőség nem bántja őket, mert a bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és Isten letöröl szemükről minden könnyet. Ahogy már a 47. Zsoltár is, meg a imádságunkban is megfogalmaztuk. Tényleg a mai világ egy puskaporos hordó tetején táncol, szinte meg van gyújtva a gyújtózsinór. Ez sokszor, amikor látjuk televízióban vagy hírekben halljuk, akkor félelemmel tölthet el bennünket, el is tölt bennünket, hogy mi lesz a világgal, mi lesz velünk a jövő nemzedékkel. De nem csak ezért választottam ezt az igeszakaszt mára, hanem azért is, mert tegnap volt a reformáció napja, amikor is arra emlékezett a világ, hogy 1517-ben Luther Márton kitűzte a vártemplom, a Wittenbergi vártemplom ajtajára azt a 95 tételt, amivel szerette volna az akkori katolikus egyházat visszatéríteni a bibliai irányba, a biblikus igehirdetésre, életszemléletre, és akkor indult el a reformáció, ami lehetővé tette, hogy lefordítsák a Bibliát minden nép nyelvére, hogy aki akar, visszatérjen a Isten tisztelet, a Biblia olvasás, a szent életnek az igazi útjára, ahonnan eltérítették a népeket. És még egy dolog, hogy ugye napokban mindenki talán valamilyen módon fölkereste a temetőket, és megemlékeztünk halottainkról. Nos, ez az ige szakasz, amit itt János leír, már nekünk ige szakasz, neki egy látomás volt, egy prófétai látomás, amit ő leírt a világ jövőjéről kapcsolatban, jövőjével kapcsolatban, számunkra feleletet ad sok ilyen kérdésünkre, ilyen félelmünkre. Ezért most figyeljünk, hogy mit olvashatunk ki, mit tanulhatunk meg, mit kamatoztathatunk ebből a mai viszonyokra. Annyit hadd mondjak el, talán mások tudják, talán mindenki tudja, hogy János apostol azért van itt ezen a szigeten, Patmos szigetén, mert száműzik őt hitvalló hitéért. János, aki ugye Jézus tanítványa is volt, ide üldözik el őt, ide száműzik, és itt Isten ad neki egy ilyen lehetőséget, hogy lássa, hogy másoknak is elmondja, hogy hogyan fog alakulni az egyház története. Nem mindig a világ történetét mondja el János, nem mindig a politikáról beszél, hiszen nem ez volt a feladata, csak hogy megmondja, hogy a hívő embereknek, az Istenben bízó embereknek kihez kell igazodniuk és hogyan. Tehát nem egy politikai évkönyv a Jelenések könyve, hanem az üdv történetnek egy, egy végső kettős pontja felkiáltó jele. Na hát nézzük meg röviden, mit is ír János. Nagy sokasságot lát, mondja, megszámlálhatatlan sokasságot, és mindenféle nemzetből, törzsből, népből, nyelvből valók, akik ott állnak a bárány előtt fehér ruhába, kezükben pálmaágakkal. Mit is tanulhatunk meg ebből, hogy megszámlálhatatlan sokaság volt, és mindenki ott volt? Mindenképpen azt, hogy János Isten gondolatát, és nem csak gondolatát, hanem Isten kegyelmét közvetítve, arról beszél, azt látja, azt vetíti előre, mert egy prófétai látomás az, ami akkor még nem teljesedett be, hanem csak látta ő, hogy ez a lehetőségünk, hogy Isten kegyelmét ne vonjuk meg senkitől, mert mindenkire vonatkozik, amit a bárány Jézus megszerzett, aki itt a trónon ül János szerint, János látomásában. Azt lehet mondani, és magamnak ezt így írtam ide, hogy János szinte mindennek az ellenkezőjéről beszél, mint ami a világban van. Hiszen mi van ma a világban? Az van, hogy egy családban is, még politikai hovatartozás szerint is, a családtagok jobbra vagy balra néznek, húznak, gondolkodnak. És ugye a család a legkisebb sejt, így szoktuk mondani, de ez így van aztán a nagyobb közösségekben, mindegyikben, hogy nem csak kétfélék vagyunk, hanem két ember szinte háromféle gondolkozással. Hittel van megáldva, mondjuk így idézőjelben, hogy megáldva van neki, hogy honnan veszi, ezt nem biztos, hogy Istentől. Egyszer hallottam, Erdélyben voltam ki nagyon régen, és ott mondta egy református lelkész, hogy az ő városában valakinek 4-5 féle hitbeli meggyőződése van. Ez a, jól emlékszem, Kolozsvár volt, de talán egy kisebb város Kolozsvár mellett, már nagyon régen voltam ott, de mégis eszembe jutott, hogy hát igenis van valakinek 4-5 hitbeli meggyőződése van. Lehet ilyen? Hát valószínű, hogy nem lehet. Ám bár gondolkozhatunk, és úgy is kell gondolkoznunk, mert ez itt a János látomásának a lényege, hogy bízunk Istenre magunkat, és ha ne vitassuk el másoktól, hogy ők is Istenre bízták magukat, minden esetre mi, minden ember legyen bizonyos, biztos abban, hogy az ő hite Bibliára alapozott jó hit. De hát, ha mondom, kiszélesítenénk a kört, akkor azt látnánk, hogy ez így van, hogy nem tisztelik az emberek egymást, hanem mindenki politika, vallás, meggyőződés, hit ellenére vagyunk egymásnak. János azt mondja, hogy ő nem ezt érti Isten eléadott akaratából, amit most ugye látomásban lát, hanem éppen az, hogy Isten kegyelme a bárány által mindenki számára, megszámláltatlan sokasság számára adatik is, és mindenki jöhet, nem számít, hogy milyen nyelvet beszél, milyen országból való, milyen törzsből való, még ez is érdekes, hogy ilyen kicsire, mintha még kisebbre vonatkoztatta volna azt, mintha nem is számít, hogy milyen vallási, családi háttérből jön. Ez úgy megörvendeztethet, és örvendeztessen is meg bennünket, hogy a mi hitünk, bár egyesek azt mondják, hogy kizár minden más hitet, én ezzel most talán vitatkoznék, én azt mondom, hogy a mi hitünknek örülhetünk, hogy a mi hitünk nem zár ki senkit az üdvösségből. És nem mondja azt, hogy aki más nézeten van, más vallású, más felfogású, azt félre kell tenni, vagy kerülni kell, el kell hagyni. Mi azt mondjuk, hogy aki, és ebben az evangélium egyházak ugye megfogalmazzák a maguk igazságát, hogy mi Jézus Krisztusban hiszünk, mert őt jelentette ki Isten igéje nekünk, ő benne hiszünk, szeretettel hívunk másokat is, de nem akarunk senkit bántani azért, mert nem úgy hisz, ahogy mi, de mi Jézusban akarunk hinni a megváltásban, a bűnbocsánatban. Efézusi levél jutott eszembe, miközben készültem, mert a egyik legszebb megfogalmazása, ha lehet ilyen különbséget tenni, hogy hogyan írja ezt így le az Efézusi levélben Pál apostol ezt a egységet. Azt mondja Efézusi levél második fejezetéből csak a 11. verstől. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek, a körülmetéltek szerint. Akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyítette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes, parancsolatokból álló törvényt érvénytelenítette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel, a kereszt által. Miután megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad útunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát többé nem vagytok idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a lélek által. Nem olyan könnyű gondolatok, vagy nem olyan könnyen megérthető, befogadható gondolatok ezek, amiket Pál apostol ír, de mégis, ha leegyszerűsítjük most a mostani mondani valónkhoz, akkor azt mondhatjuk, hogy igen, lebontotta Isten a válaszfalat. Mi se építsünk, és ne toldozgassunk, foldozgassunk magunkban elválasztó falat. Se Isten és magunk között, se ember és ember között, hanem hittel ezt képviseljük a magunk életében, hogy megbékélhetünk Istennel Krisztus által, és mondjuk ezt el másoknak is, ne csak mondjuk, mutassuk is meg. Kik ezek és honnan jöttek? Így szól ez egy kérdés az egyik vén részéről, akik ott az angyalokkal Isten jelenlétében vannak. Nem tudom, miért kérdezte ezt a vén, hiszen János nem tudott rá választ adni, ezért valószínűleg költői kérdés lehetett, tehát nem várt rá választ. Nagyon tetszik nekem, hogy János alázatos, és azt mondja, Uram, te tudod? Mint egy Istentől jövő kérdésnek fogja föl, mert itt a Biblia fordításban is nagybetűvel van az Uram írva, tehát János nem tudja igazából, hogy kivel beszél olyan értelemben, hogy úgy hiszi, hogy akik ott vannak abban az isteni szférában, abban az isteni körben, az Úrtól inspiráltak, tehát az Úr szól általuk. Ezért nem azt mondja, hogy hát miért kérdezel te ilyet tőlem? Miért faggatsz? Ki vagy te? Hanem azt mondja, Uram, te tudod. Őszintén elmondja, hogy nincs tisztában azzal, János, ahogy mi is elmondhatjuk ezt magunkról, hogy nem vagyunk sokszor tisztában azzal, hogy a sorsunk miért úgy alakult, vagy alakul, ahogy alakul. Másoké, a világé. Miért van ez? Múltkor mondta nekem valaki, néztük a tévé híradót is, valaki ott mondta nekem, hogy valami gyermekem, hogy hát ha Isten lenne, ezt nem engedné meg, mert valami tényleg valami tragikus eseményt mutattak a híradóba. Nem tudjuk a választ. Akkor miért kérdezi az Úr? Azért, mert tudhatjuk, én azt gondolom. Tehát valamilyen választ tudnunk kell adni ezekre a világban, ezekre a nagy kérdőjelekre. Amikor látjuk, hogy millió számra vándorolnak az emberek, látjuk, hogy mindenki ellen harcol Szíriában, és a síták, ugye a szunniták ellen, testvér testvér ellen, népek egymás ellen, oroszok, ukránok ellen, nincs a háború, olyan, nincs a világnak olyan pontja, ahol ne lenne háború. János nagyon alázatosan azt mondja, tudod, Uram, te tudod biztos. Olyan szép ez, amikor mi is bennélünk ebben a világban, hogy nem kell nekünk elhamarkodottan válaszokat adni, és nekünk megoldani, vagy kinyilatkoztatni, hogy ez ezért van, az azért van, ezt így kellene helyrehozni. Nagyon szép, hogy János azt mondja, te tudod, Uram. Amikor egy tragikus hírt hallunk, vagy odaállunk egy ravatalozóban, egy koporsó mellé, akkor is én azt gondolom, nem csak bennem, hanem sokunkban van ez a, vagy jó, ha van ez, hogy nem mindig kérdezünk, hogy miért, Uram. De talán ezt is megkérdezhetjük, hiszen ez sem bűnös kérdés. Sokkal inkább jó, hogyha ezt mondjuk, te tudod, Uram, ez miért van. A nagy nyomorúságból jöttek ezek. És megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Amikor János ezeket a dolgokat látja, akkor már a keresztényeket üldözik Domitianus, császár, aki először Istennek mondotta, kért, hogy tartsák őt Istennek, és adjanak neki isteni tiszteletet. De később is indult egy keresztény üldözés, nem mindegyik, tehát az első keresztény üldözés az nem a római államvallással, római katonák, római hadsereg vallásával kapcsolatos volt, hanem ennek a császárnak a önistenítő akaratával szegült szembe, és akkor már János ezeket látja, tapasztalta is, de tudja a választ is rá, mert azt mondja, ezek a mártírok, akik ugyan meghaltak, mert már ott állnak Isten trónja előtt, nagy nyomorúságból jöttek, de most már ott állnak, és nem éheznek, nem szomjaznak, a nap sem bántja őket, sem a hőség, hanem a bárány legelteti őket, és itatja őket az élő víz forrásának. Ugye, majdnem azt mondhatjuk, hogy hál' Istennek ma nincsenek mártírok, de vannak. Ugye nem régen mutatták azt a felvételt, tehát a évi híradóban, amikor vas ketrecben, ilyen kalitkában tartott keresztények mellett álltak ott a hóhéraik, és végezték ki őket nyilvánosan, és tudjuk, hogy üldözik ezekben az államokban, ahol nem engedélyezik, vagy gyűlölik a keresztény hitet, hogyan végzik ki, és lesznek vértanúkká a keresztények. De akkor most, ha erről is emlékezni akarunk, akkor azt mondhatjuk, ha nem is mártírok voltak azok, akik már családtagjaink közül nincsenek közöttünk, de mégis már nincsenek itt. Elbúcsúztunk tőlük. Őrájuk is gondolhatunk. Vannak, akik szerint mondjuk nem kell gyertyát gyújtani egy sírhanton, mert ugye az azt jelenti, hogy egyetértünk azzal a hiedelemmel, hogyha meggyújtjuk itt a földön a gyertyát, akkor ott biztos, hogy élnek vagy életre keltjük azokat a hozzátartozóinkat. Mi ebben nem hiszünk, hanem mi abban hiszünk, hogy Isten az igazságos Isten, és nekünk nem lehet, és nem is kell beleavatkozni, és nem is tudunk abba, hogy mi történik az ő jelenlétébe. Gyertyagyújtással meg főképpen nem. Mégis megemlékezünk róluk, hiszen a Bibliában ezt olvassuk, hogy mindig is megemlékeztek az Ószövetségben is, és az Újszövetségben is az elhunytakról. Nem csinálunk halott kultuszt, az nem jó dolog, nem beszélünk a halottakhoz, nem imádkozunk értük, de mindenképpen megemlékezünk róluk is, Isten kegyelmébe kívánjuk őket. Mert azt mondja, hogy a bárány tette ezt lehetővé. A bárány vérében mosták meg akkor is a ruhájukat az emberek. És ez a mi reménységünk is. Ahogy mondtam, nem befolyásolhatjuk az elhunytak sorsát, de amikor valakiről megemlékezünk, akkor hittel és szeretettel tudhatjuk őket az örökké valóságban, ahogyan Isten elrendezte a sorsukat, vagy majd az utolsó ítéletben, ahogyan igazságosan megítéli őket. Ugye azt olvassuk itt, hogy könyvek is megnyittatnak, nem ebben a fejezetben olvassuk, azt hiszem, hanem egy másik fejezetben, hogy aki nem találtatott beírva az élet könyvében, az nem maradhat Isten jelenlétében. Nem tudjuk, ki hogyan élt, ki hogyan viszonyult Istenhez. Én már olyat is átéltem, hogy valaki egész életében Isten tagadó volt, de utolsó este imádkozott, és Istenhez fordult, és másnapra meghalt. És sok ilyet tudunk, nem ítélkezünk. Azt képviseljük, hogy a bárány Jézus vére, amely megtisztít bennünket. Ezt a magunk életébe tudjuk még elrendezni, hogy oda jövünk és megtisztítjuk életünket az ő vérében, és ezt gondoljuk Istenre, hogy ő azt tesz velünk és másokkal is, élőkkel és holtakkal, amit akar. De azt tudjuk, hogy ő igazságos, szerető, kegyelmes mennyei atyánk. Ezért hát mi elrendezzük az életünket, és másokat is erre kell szeretettel, türelemmel bíztatnunk, hogy jöjjenek és rendezzék el az életüket a bárány trónjánál, még most, míg van idő, míg van lehetőség, hogy ott lehessünk majd ebben a légkörben és ebben az örökkévaló légkörben, amiben itt János látta ezeket a látomásokat. Tehát lehet bennünk félelem, bizonytalanság, gyász, harag is ezekben a napokban, de lehet öröm is a reformáció miatt, és emiatt főképpen, amit Luther így hirdetett minden gyülekezetben, hogy Isten kegyelmes. Ne féljetek, bízzatok benne, mert ő kegyelmes. Forduljatok oda hozzá, és másokat is fordítsatok oda ő hozzá. Nem változott a feladatunk, ezt kell tennünk nekünk is. Bizalommal, hittel Isten felé fordulni, és másokat is odafordítani. Dicsőíteni őt itt a földön, és az örökké valóságban is. Legyen így életünkben. Amen.